nektek, hogy képvisel, akkor mi jut eszedbe? Közös képviselő. Lehet, hogy ha társasházban laksz, akkor a közös képviselőd, ami nem biztos egy jó gondolat. Hogyha parlamenti képviselő gondolsz, akkor lehet, hogy ez a gondolat jutott eszedbe. Akkor lehet, hogy egy pozitív, lehet, hogy egy negatív gondolat. Vannak emberek, akik képviselnek minket. Vannak képviselőink. És nem olyan rég volt az olimpia, és ugye oda Magyarország elküldte a legjobb sportolóit. Ők képviselték a hazánkat az olimpián, és hát büszkék lehetünk rájuk, nagyon jól képviseltek minket. Ők voltak a legjobbjaink, mondhatni, azokban a sportágokban, amire indultak. Azt látjuk az igében, hogy van két lelki képviselőnk. Két olyan képviselőnk van, akikben lehet a mi lelki pozíciónk. Vagy az egyik, vagy a másik. És elárulom a titkot, az egyik Ádám, a másik pedig Krisztus. Erről lesz ma szó, hogy az egyik képviselőnk Ádám, és a másik képviselőnk Krisztus. Erről szól ez a Róma 5. Egyébként Pálnak a leghosszabb levele a római levél. Tehát úgy gondosan elmagyarázta a rómaiaknak, meg nekünk minnyájunknak, hogy miről szól az evangélium. Szisztematikusan, részletesen, logikusan felépített levél az, ahol elmondja hívőknek, hogy miről szól az evangélium. Furcsa dolog, nem, hogy hívőknek magyarázza Pál az evangéliumot. És nem a nem hívőknek, hogy megtérjetek. Igen, persze, az evangélium szól a nem hívőknek, de sokkal inkább kell ma nekünk hallanunk a római levélből azt, amit Pál el akar mondani a hívőknek, hogy rá tudjunk állni arra az alapra, amit kaptunk. A Róma 4, Róma 5 a megigazulás témájáról szól, hogy hogyan nyerhet bárki hitáltal, kegyelemből megigazulást Jézus Krisztusban. A példa volt Ábrahám, a másik példa volt Dávid. A Róma 5. fejezetének első 11 verse, amit megnéztünk múlt alkalommal, felsorolt 7 áldást, ami belefoglaltatik abba a ténybe, hogy megigazultunk Jézus Krisztusban. Nem voltál itt, hallgass meg, fönn van a weboldalon. 7 kincs, amit belecsomagolt Isten nekünk ebbe az áldásba, hogy megigazultunk. És ma arról lesz szó, a 21. versig fogunk eljutni, hogy hogyan történt ez a megigazulás. Nem tudom, hogy vagy ezekkel a rómabeli tanításokkal, de ma kérlek, figyelj. Lehet, hogy ezt mindig el kéne mondanom, de ez a legfontosabb része a levélnek, amiről ma fogunk beszélni. Azt nem mondom, hogy jövő héten ne figyelj, csak kérlek, hogy most koncentrálj, és engedd, hogy az értelmed így megnyíljon Isten igéje előtt, és ezt bevéshesse Isten a szívedbe, a lelkedbe, az elmédbe, amiről ma szó lesz. Mi a megigazulás? A megigazulás az, hogy valaki, aki nem igaz volt, nem volt igaz mi voltja, igazzá lett, igazságot nyert. És ez nagyon erőteljes kijelentés, mert azt az állapotot érte el a megigazult ember, mint aki soha nem vétkezett. Ez jelenti a megigazulás. Krisztus igazságát nyertük meg, azáltal, hogy mi a bizalmunkat abba vetettük, amit ő tett értünk. Erről volt szó sok fejezeten keresztül, most nem megyek vissza. Ugye, helycsere történt. Krisztus odaállt a mi helyünkre, bűnélet értünk az, aki bűnt nem ismert, és mi pedig Krisztus igazsága lehettünk ő benne. Ez a csodálatos helycsere, ami a megigazuláskor megtörténik. Na, hát ebben a részben, amit ma megnézünk, Ádámot és Krisztust hasonlítja össze nekünk Pál. Miért őket? Azért, mert ők a mi képviselőink. Na nem egyszerre, nem képviselhetnek minket egyszerre, de vagy az egyik, vagy a másik. Nincs más. Ez a kettő. Mind a két személy uralkodik egy ország felett. És azt szeretném majd nektek szegezni ezt a kérdést ma, hogy melyik személy képvisel minket ma Isten előtt? Melyik országban élünk? Ádáméban vagy Krisztuséban? És meg szeretném nézni, hogy mi jár ezzel a két képviselővel számunkra. Nézzük meg az első verset, a 12. verstől olvasom, a 15-ig. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárat az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Miről híres Ádám? Miről híres Ádám? Bűnbeesett, igen, erről is. Az első ember. Köszönöm szépen. Ha bűnbeesésről lenne híres, akkor mind híresek lennénk. De Ádám arról is híres, hogy ő az első ember. Ő az első ember, aki ezen a földön élt. És amikor megalkotta Isten őt, akkor rábízta ezt a világot, hogy uralkodjon felette. Kapott egy országot Istentől. De amikor vétkezett, amikor bűnbe esett, akkor elveszítette az uralmát az országa felett, amit Isten neki adott. És azt mondja itt az ige számunkra, hogy amikor Ádám vétkezett, a halál belépett a világba. Előtte a halál nem volt jelen a földön. De amikor Ádám vétkezett, a halál megérkezett a világunkba. Akkor történt az első haláleset. Egyébként csak egy picit gondolkodj velem, ha belegondolsz, ez gyakorlatilag, ez a tény kizárja az evolúció elméletének létét a keresztény gondolkodásból. Mert hogyha nem létezett a halál a bűnbeesés előtt, akkor Ádám nem jöhetett létre folyamatos változásokkal, úgyhogy valaki meghalt, kicsit változott, és végül egy ember lett. Mert nem létezett addig halál. Örökké éltek az élő lények. Ádám is. De amikor vétkezett, belépett a halál a világba. Vannak olyan tesók, akik próbálják a teremtés elméletet az evolúció elmélettel összeboronálni. Hát gyakorlatilag ez nem lehetséges. Én teljes mértékben abban hiszek, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a Földet. És a 7. napon megpihent. 6-24 órás napban. És hogy szeretné vele vitatkozni, állok elébe. Nem muszáj egyetérteni velem, de én ezt olvasom az igében. Előtte nem volt halál a Földön. De azt mondja az ige, hogy amikor belépett a halál, átterjedt a halál minden emberre. Érdekes egyébként, hogy az első haláleset nem Ádámé a Bibliában, nem Ábelé, hanem egy állaté. Amikor Ádám vétkezett, akkor Isten megölt egy állatot, lehúzta a bőrét, és abból adott ruhát Ádámra és Évára, hogy eltakarja a vétküket. És ez az első haláleset már előre mutat arra, hogy Isten egy tökéletes áldozatot fog bemutatni az emberért majd. Jézus Krisztus áldozatát. Erre mondhatod nekem, hogy Tamás, ez nem fair. 6000-7000 évvel ezelőtt élt egy fickó, aki elszúrt valamit, és ezért a halál átterjed minden emberre. Hát Tamás, a halál olyan pusztítást végez. Elég csak a saját családomra gondolom, azokra, akiket elvesztettem. Nem lehetett volna valaki jobbat küldeni helyette? Aki nem szúrja el? Hogyha minden ember egyszerre élt volna a Földön, és játszunk el a gondolata, egyébként erre különböző számok vannak, egyes kutatók azt állítják, hogy az összes valahelyett ember közül a 10% ma él. Ezt gondoljátok egy kicsit végig. Tehát, hogy a ma élő emberek száma 10% a valaha élt Földön élt emberek számának. Olyan mértékben nő a népesség. Azt gondolnánk, ha mindenki itt van, nem küldhettünk volna egy jobbat, hogy mindenki itt van, és válasszuk ki az, aki a legtehetségesebb. És higgyétek el, akkor is Ádámot küldtük volna. Ádám volt az emberiség legtehetségesebb jelöltje arra, hogy megálljon azon a helyen, ahol Isten állította, és helytálljon tökéletesen. Ő kellett, hogy képviseljen minket. Ő volt a hősünk, Ádám, a legjobbunk, akit elküldtünk volna a mi olimpiánkra, hogy Ádám, képviselj minket, állj helyt a mi helyünkön. Tökéletes volt. Egy tökéletes világban semmi nem fertőzte a gondolatait, semmi olyan viccet nem hallott, ami később évekkel később is mindig eszébe jutott, mint nálunk működik. Tökéletesen tiszta volt, tökéletesen bűntelen. És nem tudott helytállni. Elbukott. Vétkezett, és belépett a bűn a világba, és áterjedt a halál minden emberre. Miért van ez így? Azért, mert ő a képviselőnk. Ő benne, ott voltam én is. Ő benne, ott voltál te is. Amikor Ádám vétkezett, akkor én is vétkeztem. Akkor te is vétkeztél. Amikor Ádám elrontotta, akkor én is elrontottam. Amikor ott szakítottál az almáról, amikor engedetlen lett, akkor mind engedetlenné váltunk, mert ott voltunk Ádámban. Én nem akarom ezt ilyen misztifikálni, csak gondolj bele, hogy mind tőle származunk, mind az ő leszármazottai vagyunk, és ő képviselt minket ott, és amit ő tett, az kihatással van minden leszármazottjára. Mivel ő vétkezett, belépett a halál, és onnantól kezdve áterjedt a halál minden emberre. Ezt mondja itt Pál. Tamás, nem lehetne az, hogy nem Ádám az én képviselőm? Ez így nem menő, mert megpróbálnám én magamat képviselni. Hát, meg lehet próbálni. Igazából meg lehet próbálni, de nem működik nyilván, mert Isten nem így találta ki. De gondoljátok el, hogy meddig tudnánk mi teljesíteni így a mércét? Meddig tudnám én magamat jól képviselni Isten előtt? Meg tudok-e állni abban, amit én teszek Isten előtt? Hát azt mondja a Biblia, hogy mind vétkeztünk, és hiába vagyunk Isten dicsőségének. Hát én se tudtam volna jobbat tenni, mint Ádám. Egyébként az angyalok vannak olyan viszonyban Istennel, hogy őket Isten egyénileg számoltatja el a tetteikkel. Nekik nincs képviselőjük. Ha ők vétkeznek, nekik nincs megváltójuk. Nekik nincs kegyelem, hogyha megtérésért kiáltanak. Az angyalok vannak ebben a pozícióban, és ez nem egy hálás pozíció. Nekünk szükségünk van egy képviselőre. Születésünktől kezdve Ádám képvisel minket. Akár jelentkeztünk erre, akár nem. Minket Ádám képviselt Isten előtt. És az ő vétke miatt, egy bűne miatt a halál jelen van az életünkben. Amikor megszülettünk, onnantól kezdve Isten úgy lát minket, mint akik Ádámban vannak. Az ádámi emberrel azonosít minket. Lehet, hogy erre azt mondod, hogy ez nem fair, szerintem ez abszolút fair, ez bölcs és kegyelmes. Abból a tényből kiindulva, hogy az a radikális egység, ami nekem Ádámmal volt, és egy tette kihatással van az egész emberiségre és minden leszármazottjára. Ez a gondolat, ez az alap ad lehetőséget arra, hogy legyen egy másik képviselőm, akinek az ő engedelmes élete és az ő tettei kihatással legyenek rám, és mindenkit, aki ő benne van. Abban a pillanatban, amikor megtérünk, abban a pillanatban, amikor újjászületünk, képviselőt cserélünk. Én onnantól kezdve nem Ádámban vagyok, hanem Krisztusban vagyok. És hogyha nem tetszik a tény, hogy Ádám vétke kihatással van rám, csak gondoljuk egy pillanatra végig, hogyha Krisztusban vagyok, az ő élete, az ő képviselete, már mennyire jó, hogy hatással van rám. Hát hogyan térhetnék meg? Hogyan állhatnék másképp Isten előtt? Ádámmal van egy radikális egységünk. De ez a radikális egység lehet Krisztussal is. Ádámban elveszettek voltunk, de üdvösséget nyertünk Krisztussal. Nincs más pozíció Isten előtt. Én szeretném ezt bevésni nektek az elmétekbe, és lehet, hogy ezt tudod, de szeretném ezt erre emlékeztetni téged, hogy nincs más pozíció Isten előtt, csak az ádámi és csak a krisztusi. Nincs más. Nincs harmadik. Nincs fél út a kettő között. Lehet, hogy úgy jöttél ma ide, hogy hát nem érzed magad annyira erősnek Istenben. Ez nem az érzéseiden múlik, hogy most mi a helyzeted Isten előtt. Nem az, hogy milyen kedved van, vagy milyen teljesítményed. Vagy Ádám, vagy Krisztus. Vagy az első ember, vagy az igen nevezi, vagy az utolsó. Honnan tudhatom, hogy ez így működik, Tamás? Ez így nagyon-nagyon furcsa hangzik. Figyelj, ritkán van az a lehetőségem, hogy azt mondhassam, hogy Isten egy teológiai igazság mellé oda tett egy látható, kézzelfogható, egyértelmű bizonyítékot. De itt van. Mert ahogy belépett a bűn a világba, a halál is belépett a világba, és a halál átterjedt minden emberre. Ez az én bizonyítékom, hogy a halál jelen van ezen a helyen. És elég durvák a statisztikák. 100 emberből 100 ember meghal. A temetők bizonyítják azt, hogy ez így működik. Ádám vétkezett, és a halál átterjedt mindannyiunkra. És ha Krisztus nem jön vissza az életünkben, akkor hello, mi is ennek leszünk a bizonyítékai, hogy ez így működik. De hogy érthetőbb legyen a hasonlat, Pál elmagyarázza, nézd meg, 13. vers. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. Amikor belelapozol a Bibliádba, van egy időszakot, egy olyan rész, ami a törvényig való időszakot írja le. És azt látjuk, hogy azok is meghaltak, akik a törvény előtt éltek. Ha nem volt törvény, akkor nem róható föl a bűn. Figyelj, hogyha nincs törvény, akkor minek kell megfelelni? Ha nincsenek sebességhatárok a városban, akkor téged nem fognak megbüntetni gyorshajtásért. Mert nincs minek megfelelni. Ó, de jó lenne. Abban az időben nem volt törvény. Hát minek kelljen megfelelni? Nem volt törvényszegés. És mégis mindenki meghalt. Amikor olvasod a nemzetség táblázatokat a Noé előtti időszakban, akkor látod, hogy és élt ez az ember ennyi és ennyi évet, meghalt. És élt ez az ember ennyi és ennyi évet, és meghalt. És ilyen mint vonat zakatolna. És mindegyiknél ott van, hogy és meghalt, és meghalt, és meghalt. Mert a halál átterjedt minden emberre. Nem a törvény miatt, hanem Ádám tette miatt. Nem a vétkeik miatt, hanem Ádám miatt. Ez annyira fontos, hogy ezt lássuk. A halál jelenléte bizonyítja azt, hogy nekem egy radikális egységem van Ádámmal a megtérésemig. Ádám vétkezett és meghalt, és minden leszármazottja ő benne érintett, te és én is. Mielőtt bosszút forralnál Ádám ellen, tehát hogyha ott leszel a mennyben, az lesz az első dolgom, hogy ezt az Ádámot így... Értsd meg azt, hogy ezt értenünk kell, hogy Isten ezt jó, hogy így találta ki. Ezt nagyon jó, hogy Isten így találta ki. Nem azért vagyunk bűnösek, és nem azért hallunk meg, mert egyenként vétkezünk. Hű, Tomás, mit mondtál? Már úgy jövünk erre a világra, hogy ítélet alatt vagyunk. Nekem még egy vétket sem kell elkövetnem, de már bűnös vagyok. Mert Ádám leszármazottja vagyok, én is, mint te. És csak a bűneim csak azt igazolják, hogy én egy bűnös ember vagyok. Ha ezt értjük, azért vettem erre ennyi időt, ha ezt értjük, akkor válik világossá az a tény, hogy mi történik akkor, hogyha képviselőt váltunk. Hogy akkor mi történik velünk. És hogy mennyire működik az a radikális egység Krisztussal. Az egyetlen lehetőségünk, hogy ez a dolog megváltozzon, hogy én képviselőt váltok, és az én képviselőm Jézus Krisztus lesz. És Pál elmagyarázza nekem, hogy ez mit jelent. Ahogyan Ádám engedetlensége radikális következményekkel járt rám nézve, ugyanúgy, sőt, ahogy Pál írja itt ebben a részben, még sokkal inkább annak az egy személynek, Jézus Krisztusnak az engedelmes élete radikális hatással van az életemre. Megtért hívőként a te képviselőd Isten előtt, Jézus. És vele van radikális egységed. Sokkal inkább, még inkább. És ez annyira jó kifejezés, mert hogyha ez az Ádámnak az egyetlen vétke, gondold el, az utána következő összes ember halálát okozta, azért elég sok bajt csinált azzal az egyel, gondoljátok el, akkor annak az egynek az engedelmes élete sokkal inkább radikális hatással van azokra, akik ő benne vannak. Ki a te képviselőd Isten előtt? Ádám vagy Krisztus? Azt mondja a 15. vers. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt. Az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Pál itt összehasonlítja Ádámot és Krisztust. Van köztük párhuzam, de a párhuzam nem teljes. Nem ugyanaz a mértékű a kettő. Vajon egyenlő súlya van egy véteknek és egy engedelmes életnek? Ádámnak elég volt egyetlen egyet vétkeznie. És nézd meg a hatását a földre. Milyen lett a világ utána? Jézus Krisztusnak engedelmes élete van. Sokkal inkább hat ez ránk. És ezen keresztül milyen bőségesen kiárat ránk ennek a következménye. Nézzünk a 16. verset. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kározatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ádám egy vétke sokakat vitt kározatba. Jézus Krisztusban mekkora áldásokat nyerünk azáltal, hogy ő engedelmes életet élt. Elvisz a kárhozatból a megigazulásba. Melyiket könnyebb megtenni? Gondolkodj egy kicsit. Tönkretenni valamit, vagy helyrehozni valamit? Melyiket könnyebb valamit lerombolni, vagy valamit felépíteni? Azt mondja Pál, hogy a kettő dolog, amit Ádám meg Krisztus tett, az nem összehasonlítható ilyen szempontból. Ádám vétke hatalmas rombolást hozott ezen a földön. De Jézus az ő engedelmes életével helyreállítja ezeket a tönkrement életeket. Helyreállítja az én életemet. Ádámban rengeteg dolgot veszítettem. Veszítettünk. De Krisztusban sokkal több dolgot nyertünk. Ezt vésd a szívedbe, kérlek. Szeretném, ha valamin gondolkodnátok, és nem fogom megmondani rá a választ, szeretném, hogyha gondolkodnátok rajta magatok. Szerinted Ádámnak az az állapota, amiben Istennel volt, mielőtt bűnbe esett, jobb, mint amiben mi lehetünk most, akik bűnösként megigazultunk Jézus Krisztusban? Mi a különbség a kettő között? Gondolkodj rajta egy kicsit. Ádámnak a kapcsolata Istennel, amikor még nem vétkezett, mint a miénk most. Szerintem van egy pár radikális különbség, és szerintem a miénk sokkal jobb. A mi világunk nem tökéletes, Ádámé az volt. Nem is folytatom, mert akkor rájöttök, hogy mi a különbség. Az én szavaim által azt szeretném, hogy ti gondolkodjatok rajta. Kétféle uralom van a Földön. Isten előtt kétféle ember ismertetett. Az ádámi és a krisztusi. Melyikben vagy te ma? Ádámban a bűn és a halál uralma alatt élünk, Krisztusban a bűn többé nem uralkodik felettünk. Nézzétek meg a 17. verset. Azt mondja, hogy ha pedig az egynek elbukása miatt úrrá lett a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelmet és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Hogyha te Krisztusban vagy ma, akkor a bűn nem uralkodik az életed felett. A halál nem uralkodik az életed felett. Nem a halál fogja kimondani a végső szót. Sőt, azt mondja a 17. vers, hogy azok, akik Krisztusban vannak, azok az életben uralkodnak. Nem az élet, nem az a világ dolgai sodorják őket, hanem az életben ők uralkodnak Krisztus által. Hogyha a megigazulásra gondolsz, a következő dolgot jelenti az, amit eddig mondtam, hogy a megigazulásban nincsenek átmenetek. Vagy nulla a mutatód, vagy 100%. Vagy nulla, vagy 100%. Mi ebben szeretünk ilyen köztes állapotokat a gondolatainkban megfogalmazni, hogy hát ma nem megy olyan jól a dolog, nem tudom, hogy Istenem ilyen a kapcsolat, az utóbbi időben is, hát olyan 82, nagyon 84. Igazából ez elmagyarázza nekünk itt Pál, hogy vagy nulla, vagy Ádámban vagyok, vagy 100%, vagy Krisztusban. Vagy nincs kapcsolatom az élő Istennel, vagy minden rendben van az Istennel való kapcsolatomban. Ez nem a gyakorlat még. Emlékeztek, mondtam, hogy a gyakorlat később jön. Ez az alap, amin állhatok, amiről majd hozhatom a döntéseimet. A megigazulásban nincsenek átmenetek. Azon múlik a megigazulásunk, hogy kiben vagyunk ma, hogy ki képvisel minket Isten előtt, ki a te képviselőd. Ahogy születtél, Ádám volt. És kell egy második születés, hogy képviselőt válts. Újjászületés. Újonnan kell születnetek, hogy Krisztus lehessen a képviselőtök. A számmal Uramnak kell vallanom őt. A szívemben hinnem kell, hogy ő feltámadt. És üdvözülök, azt mondja az ige. Hogyha van egy képviselőd, akkor ezzel a képviselővel teljes azonosságod van. És nézd meg, a 18-as verstől folytatom. Márpedig, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Mert, bocsánat, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, ami Urunk által. teljes kontrasztban van a két tett, amit Ádám és amit Krisztus tett. Ádám egyetlen dologban próbáltatott meg, gondold el, és elbukott benne. Volt egy fa abban a kertben, és mint a krétával körberajzolta van Isten, hogy na, ezt a vonalat Ádám ne lépd át. Most ezt nyilván csak így megfogalmazom. És Ádám átlépte, és a bűn azt jelenti, hogy átlépni ezt a vonalat, átlépni egy határvonalat. És elbukott benne, de Krisztus nem egy dologban próbáltatott meg, hanem minden dologban próba alá került, és megállt engedelmesen. Az ő élete egy engedelmes élet, és eljött számunkra ezen keresztül a megigazulás. És ma én hívőként ő benne állhatok. És azt mondja itt a Biblia, hogy a törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. Annyira nem tetszik ez a kifejezés, mert szó szerint azt mondja, hogy a bűn pedig mellénk szegődött, nem, a törvény pedig mellénk szegődött, hogy megnövekedjék a bűn. Istennek tudnod kell, hogy a törvénnyel sose volt az a célja, hogy helyrehozza az életünket. Tehát Istennél a megigazulás áterve nem a törvény volt, hogy na, próbáljátok meg, itt a törvény. És amikor nem sikerült, akkor kell egy B-terv. Na jó, elküldöm az én fiamat. Nem, ez nem így működött. Sose volt a törvény az áterv. Mindig Krisztus, mindig az ő benne nyert megigazulás volt az áterv. Mindig ezt szerette volna Isten. Mert ahol megnövekszik a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. És lehet, hogy te ma hívőként ezeket az utakat járod, de tudd, hogy Isten erre a helyre kegyelmet önt, hogy visszahívjon magához. Hogyha mostában nem sikerülnek úgy a dolgok, hogyha nem az Isten útján haladsz, akkor emlékeztetlek téged arra, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott még bőségesebb Isten kegyelme. És van helyreállás, vissza lehet jönni Istenhez. Ez a két képviselő elég nagy kontrasztban van egymással. És azt mondja itt a Biblia, hogy Ádám egy előképe Krisztusnak. Érdekes egyébként, hogy mind a ketten egy kertben próbáltattak meg. Ádám az Éden kertben, Krisztus pedig a Gecsemáné kertben. Ádámnak ez a kert az elbukás helye volt. Krisztusnak pedig a helytállás. Ádámban az ember elbukott, Krisztus meg visszahozta a reményt. Mind a két helyen voltak angyalok, emlékszel? Az egyik helyen két angyal megjelent, és őrizte a kaput, a másik helyen pedig Isten, a fia mondta, hogy én hívhatnék ide egy légiónyi angyalt, mind itt vannak körülöttem, de nem teszem. És ő helyt állt értünk. Az egyik helyen ott volt az életfája, a másikon meg már megjelent a keresztfa. Krisztus, aki a vérét adta. Mind a két helyen volt egy kard. Az egyik helyen ki volt húzva a hüvelyéből, a másik helyen pedig Krisztus mondta, hogy tedd vissza a kardodat Péter a hüvelyébe. Az egyik hely az örömé volt, a másik a nyomásé, a bánaté. Az egyik a halál kezdete volt, a másik a halál vége. Ádám egy tökéletes helyen elbukott, és egy dologban próbáltatott csak meg. Krisztus hatalmas nyomás alatt megpróbáltatott és helytállt. Érted és értem. Én nagyon remélem, hogy ma Krisztusban vagy. És vannak olyan hívők, sokszor kiderül, hogy nem biztosak az üdvösségük felől. Úgy érzik, hogy ez egy ilyen mérlegen billeg. És én hadd mondjam el, hogy nem létezik ez a mérleg. Ez nem billeg. Vagy van alap, vagy nincs. És az alap, az pedig Jézus Krisztusban van. Nem a teljesítményünktől, nem az érzelemvilágunktól, nem attól függ, hogy jobb vagy bal lábbal keltem fel ma reggel, hanem hogy ki az én képviselőm Isten előtt. Ebben van az én megigazulásom. Ebben van az én állásom Isten előtt. Emlékeztetlek, hogy kihez tartozol. És nagyon fontos, testvérem, hogy erre állandóan emlékeztess saját magadat, mert én is úgy érzem, hogy ezt újra és újra meg kell tennem. Én Krisztusban vagyok. Ő az első, és ő az utolsó. Ő a kezdet, és ő a vég. Ő a teremtő, ő az, aki mindent alkotott, és fenntart a szavával. Ő a minden reménység Istene. Ő az, aki van, aki volt, aki lesz. Aki nem változik, akit nem rendül meg, akit nem lehet elmozdítani. A szeretete nem fogy el, a hűsége a miénk. Ő közel jön a megtört szívűekhez. Ő hallja, amikor kiáltunk hozzá. Ő az, aki áll a próba helyén. Ő az, aki legyőzte a bűnt, aki összezúzta a sátánt, aki véget vetett a halál uralmának. Ő benne vagyunk ma, Krisztusban. Ő a képviselőnk. Nagyon tetszik nekem ez az utolsó kifejezés, azt mondja, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által örök életre. Mind tudjuk, hogy milyen az, amikor uralkodik a bűn egy helyzetben, amikor szeretnénk valami változtatni, de nem tudunk. És azt mondja, hogy ma hívőként már a kegyelem és igazság uralma alatt vagyunk. Nem a bűn uralkodik, hanem Isten kegyelme, Isten jó indulata. Minden reményt megkaptunk arra, hogy formálódjon az életünk. Nincs reménytelen helyzet Krisztusban. És szeretném ezt Pállal együtt bevésni a szívetekbe, hogy ez a mi identitásunk Isten előtt, ez a mi pozíciónk. És szeretném párhuzamosan mellé tenni ezt, figyelj rám egy pillanatra, még aztán elengedlek titeket, hogy tudjuk, igaz az az állítás, hogy Krisztus a mi képviselőnk Isten előtt. De az is igaz, hogy elküldött minket, hogy képviseljük őt ezen a földön. Gondoljátok el, hogy milyen kockázatot vállalt Isten ezzel. Amikor elküldött engem, hogy képviseljem őt a világban. De ez egy igaz állítás. Ő lett az én képviselőm Isten előtt, és kiáll értem. Ott esedezik az atya mellett folyamatosan Gémes Tamásért, hogy atyám, áld meg ezt a fiút, áld meg ennek az életét. És Jézus Krisztus, amikor a tanítványaihoz szólt, azt mondta, hogy most én küldelek titeket, hogy menjetek el az én nevemben. Képviseljetek engem ezen a földön, és mondjátok el nekik mindazokat a dolgokat, amit tőlem hallottatok. Hát ha ez kegyelem, ha valamihez sok kegyelem kell, akkor ez az. De ne felejtsétek el, tesóim, hogy mi őt képviseljük. Mi őt szeretnénk bemutatni. Bizonyos értelemben, ahogy ő képvisel engem az atya előtt, arra hív, hogy úgy képviseljem én őt az emberek előtt. Menjetek el az én nevemben. Két hely lehet Isten előtt, Ádámban és Krisztusban. Melyikben vagy ma? Melyik a te képviselőd? Melyikkel van radikális azonosságod? Ha nem ismered, hogy milyen a Krisztussal való azonosság, akkor kérlek, hogy hozz majd döntést a megtéréssel kapcsolatban. Adod az életed az Istennek. Engedd, hogy megbocsássa a bűneidet. Ha ezt már megtetted, akkor állj szilárdan a te képviselődben. Állj szilárdan Jézus Krisztusban, és tudd, hogy mit kaptál vele együtt. Sokkal többet nyertünk Krisztusban, mint Ádámban veszítettünk. És szeretném most imában megköszönni ezt, és hogyha van köztetek olyan ember, imában majd szeretném megkérdezni, aki megtért, de így kétkedik, hogy van-e üdvösségem, nincs, most hol állok éppen, nem tudom, akkor majd szeretném kérni, hogy tedd fel a kezed, hogy imádkozhassak érted. Ezért kérem, hogy mindenki csukja be a szemét. Ne azt lássuk, hogy valaki, de ciki, valaki föltette a kezét. Viszont szeretném, hogy mind bátrak legyetek arra, hogyha ebben kell ima, akkor imádkozhassak érted. Mert azt mondja a Biblia, hogy én azt szeretném, hogy tudjátok. János írja az ő levelének végén. Azt szeretném, hogy tudjátok, hogy üdvösségetek van. Ezt tudnod kell, és ebben kell állnod. Mennyi atyán, köszönjük, hogy ezt a részt átvehettük. És Uram, annyira hálás vagyok azért, hogy ennyire radikálisan két helyzet, két pozíció van, két képviselő lehet te előtted. És Uram, mind úgy születtünk, hogy Ádámban jöttünk erre a földre, hogy Ádám volt a képviselőnk. De köszönöm, hogy eljöhetett az a pont, amikor kinyitottad a lelki szemeinket, amikor segítségül hívhattunk téged. Amikor képviselőt válthattunk, újjászülettünk, és megnyertük azt az igazságot, ami Jézus Krisztusé. Uram, köszönöm, hogy most már nem a halál uralkodik az életünkben, nem a bűn uralkodik az életünkben, hanem a te kegyelmed. És ha Ádám egy tette ilyen radikálisan hatott az életünkre, mennyivel inkább, Uram, az az engedelmesség, az aki vagy, mennyivel inkább hat mindazokra, akik ő benne vannak. És én szeretnék imádkozni most azokért, akik billegnek, akik küzdenek az üdvösségük létével, vagy nem létével, és én kérlek, hogyha ilyen vagy, akkor tedd föl a kezed, hadd imádkozzak érted. Mert nem az érzelemvilágottól függ az üdvösséged ténye vagy sem, hanem attól, hogy ki képvisel téged. Isten áldjon, hogy bátor vagy, hogy fölraktad a kezed. Ha van még, akkor tedd föl, kérlek. Mennyei atyánk, én imádkozom ezekért a testvéreimért, hogy megértsék, elfogadják, elhiggyék, hogy az ő üdvösségük te benned van. Hogy hitáltal, ajándékul nekik adtad ezt. És nem a bűneiket nézed. Nem a tetteik alapján ítéled meg őket. Azt mondja a te ígéd, hogy A megigazult embernek a bűneiről többé nem emlékezel meg. Uram, imádkozom ezekért a testvéreimért, hogy rá tudjanak állni arra, amit te tettél értük, hogy ők Krisztusban vannak ma. És hogyha érzelmileg ezt máshogy is élik meg, ne tudja az érzéseik felülírni a te ígéreteidet, a te igazságaidat, hanem erős sziklán állhassanak te benned. Azt ígéred, Uram, hogyha valaki hisz, és szívében ezt a hitet megfogalmazza, szájával kimondja, annak üdvössége van. És így köszönöm, hogy ennyire egyszerűvé tetted, Uram. Imádkozom mindazokért, akik ma biztosak az üdvösségük felől. És minden testvéremért, magamért is, Uram, hogy jól tudjunk képviselni téged. Hogy ahogy elküldtél minket a te nevedben, Uram, hadd képviseljünk téged jól. Hadd legyünk a te béke nagyköveteid. Hadd szeressük úgy az embereket, ahogy te szeretted. Hadd legyünk irgalmasok ott, ahol te irgalmas voltál. Hadd legyünk, Uram, jók azokhoz, akikhez te jók voltál. Szeretnénk, Isten, formálódni, és egyre inkább a te képmásodra átalakulni, Uram. Köszönöm ezt a Váci Golgot a gyülekezetet, Uram, és köszönöm, hogy így bele merítesz minket a római levélbe. És kérlek, add, hogy ezek az igazságok ne hújjanak ki a szívünkből. Köszönöm, hogy te benned lehetünk, Krisztus, hogy te bennünk élsz. És dicsérünk érte, Uram. Köszönjük, hogy ilyen megváltónk van. A te nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen. Isten áldjon titeket. Ha valaki szeretne imád kérni, több mint boldog lennék, ha tehetném. És Isten